Paksi melegvíz Budapesten, az atomerőmű hulladékhőjét használnák a fővárosban. Néhol akadozott, máshol le is állt a vízszolgáltatása, hőség idején drámaian megnövekedett felhasználás miatt. Az olajországok ismét lefékezték az ENSZ klímatárgyalásait. Ez az Energiavilág, az Inforádió energiaipari magazinja. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A paksi atomerőmű hulladékhőjének fővárosi hasznosítását vizsgálják. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Budapest Közművek arra készít modellszámításokat, hogy miként lehetne a fővárosi távhőszolgáltatásba bevonni az atomerőmű felesleges hőjét. Így kevesebb gázt használnának fel a budapesti erőművekben, és a Duna lokális melegedését is csökkenteni lehetne egyszerre, mondta el az Inforádiónak Tringer Ágoston, a Budapesti Közművek Nonprofit ZRT PR és kommunikációs igazgatója. Domanics András interjúja.
Ez egy megbízás, amelyet a Budapesti Közművek ad a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem részére, és a célja az, hogy megvizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy miként lehetne a paksi atomerőműben üzemszerűen megtermelődő és jelenleg jó részt a Dunába vezetett hulladékhőnek a hasznosítása olyan módon, hogy azt egy távhővezetékpáron följuttatjuk Budapest körzetébe, Budapest régiójába, és betápláljuk a budapesti távhő körzetekbe, budapesti távhőrendszerbe.
Miért lenne előnyös ezt a hőmennyiséget használni?
Ennek rengeteg előnye volna. Igazából ez a projekt már korábban is többször napirendre került, az ötlet nem ördögtől való. Megjegyzem, hogy tőlünk keletre és nyugatra is számos példát lehet arra hozni, hogy a hőforrás és a távhőszolgáltatásnak a fogyasztói körzetei egymástól akár sok-sok 10 kilométerre, több 10 kilométerre, közel 100 kilométerre is találhatóak nagyvárosok körzetében. Tehát erre van nemzetközi példa. Egyébként is korábban is már fölmerült az ötlet, a lényege az viszakilag, hogy az erőművi technológiának, a hőerőművi technológiának, és ilyen értelemben az atomerőmű is egyfajta hőerőmű, szükségszerű belejárója, hogy a hőforrásban, tehát ez legyen reaktor vagy kazán, megtermelt hőnek egy része nem tud hasznosulni, hiszen egy zárt körfolyamatra van szó, azt az energetikai átalakítást, tehát a villamos energiává alakítást követően ki kell vezetni a rendszerből, hogy újra a körfolyamat zárulhasson. Ez a kivezetés, ez különböző módon történhet, hűtőtoronnyal, folyóvízzel, vagy hűtőtóval, egyéb más módokon. A paksi atomerőmű esetében ez értelemszerűen, hogy a kondenzátorokban keresztül folyatott Duna vízzel történik. Tehát ez a hulladékhő, ami éves szintén egy nagyon komoly jelentős energiamennyiség, ez a Duna vizét melegíti, legnagyobb részt jelenleg.
Mennyi földgáz tudnak kiváltani a paksi atomerőmű?
Ezt úgy szakszerű, vagy úgy korrekt átszámolni, hogy megnézzük, hogy körülbelül mekkora az a hőmennyiség, ami reálisan egy távhőrendszeren keresztül, távhővezetéken keresztül a fővárosba följutatható, és ez a hőmennyiség, amely ilyen módon nukleáris eredetű, tehát nem jár földgáz felhasználással, és egyébként széndioxid kibocsátással sem. Ez az energiamennyiség körülbelül mennyi földgázzal lenne előállítható, hiszen valahogy elő kell állítani arra a távfőre a rendszernek, a fővárosnak szüksége van. Ez előzetes becslések alapján akár 300 millió köbméter földgáz megtakarítást eredményezhetne éves szinten a főváros, és így az ország számára ezzel tovább csökkenthető lenne az ország import gáz energiafüggőség.
Budapesten van példa arra, hogy mondjuk Budáról Pestre viszik át a távhőt, az Erzsébet híd alatt építettek ki nem olyan régen ilyen vezetéket, de itt azért Paks és Budapest között mégiscsak egy nagyjából 100 kilométeres hosszról beszélünk. Mennyi hőveszteséggel lehet ilyenkor számolni?
Fontos azt tudni, hogy az utóbbi években, évtizedekben nagyon komoly fejlődésnek volt tanulja a távhő szolgáltatás, a távhő szektor, távhő technológia is. Ennek eredményeként a korábbi beton szerkezetben elhelyezett vascsöveken keresztül juttatott távhő helyett már előre szigetelt és közvetlenül a talajba helyezett, nagyon jó szigeteléssel ellátott távhővezetékpárokat létesítünk. Ezeknek a hőveszteségi egészen csekély, nem is elhanyagolható, de a vezetékeken keresztül továbbított energiamennyiségéhez, volumenéhez képest nagyon kicsi, 1-2%-ra tehető, tehát ilyen értelemben energetikailag egy észszerű megoldás lehet akár nagyobb távolságra is a távfővezetéken való energia eljuttatása. Ezt az is indokolja, hogy szemben más energia átvitellel, szállítással, gondoljunk itt akár a fosszilis energiáknak a továbbítására, ez a megoldás, a távfő igazából meleg víz továbbítását és visszahűtött víz visszajuttatását jelenti a távvezetékpáron keresztül. Ez azt jelenti, hogy igazából ez a környezetre semmilyen különösebb befolyással, káros hatással nincsen.
Beszéltünk itt most hőmennyiségről, hőveszteségről, nyilván lenne egy útvonal, amit majd kijelölnének, hogyha eljut odáig a projekt. Mi az, amit most vizsgálnak?
Most indul az együttműködés, itt a vizsgálatnak ki kell terjedni nyilván az energetikai szempontokra, tehát pontosan annak kiszámítására, hogy milyen energiamennyiség nyerhető ki észszerűen ebből a bizonyos hulladékhőből, ami távhőre hasznosítható a távvezetékbe való betápláláson keresztül. Ennek pontosan mi a műszaki megoldása, hogy milyen hőmérsékletű víz, milyen volumenben, milyen technológiai megoldással fog keringeni ezen a rendszeren. A fogadó oldalnak a számítása is fontos, hogy az melyik hőkörzetbe, hogyan, milyen esetleges további beruházás igény mellett tud betáplálódni, hogy csúnyán fogalmazzak. Tehát nagyon sok elemre kell kiterjedni ennek a számításnak. Nyilván előzetesen egy nyomvonal ellenőrzés is része ennek, tehát hogy körülbelül milyen nyomvonalon fog ez a távvezeték haladni, ha megvalósul. Azt azért fontos így előzetesen ezzel a kapcsolatban jelezni, hogy az a kedvező helyzet, ez is a projekt egyik előnye lehet, hogy alapvetően vízszintes területről van szó. Tehát a domborzat kifejezetten kedvező, hiszen két Duna mellett lévő település összekötéséről van szó, a nyomvonal szinte adott, maga a Duna jelöli azt ki. Nyilván pontosan ezt majd meg kell tervezni, de alapvetően itt nem kell hegyeken átvezetni, nem kell nagy kanyarokat, nagy domborzati akadályokat leküzdeni, a nyomvonal lényegében adott, tehát műszakilag ilyen szempontból ennél is annál inkább észszerű az ötlet és a felvetés.
Mennyire egyenletes a paksi atomerőmű energialeadása? Gondolok itt arra, hogy télen azért nyilván hidegebb a Duna, amivel hűtenek, nyáron pedig melegebb.
A hőleadás mértéke a technológia függvénye, ugye a hőerőmű és az atomerőmű technológiából is az következik, hogy a reaktorokból kivett teljesítménnyel arányosan kell a teljesítménynek egy részét elvezetni a körfolyamat részeként. Tehát, hogyha a reaktorok nagyobb teljesítménnyel mennek, akkor nagyobb teljesítményt kell elmenni. A négy reaktor egyidejű teljes terhelésen való üzem mellett ez igen jelentős mennyiség. Ennek egy nem nagy része, 10-20%-a mondjuk akár, is egy észszerű megtérülés, vagy egy észszerű volument jelenthet a fővárosi távfőrendszerben való betáplálás szempontjából. Azt viszont 15 ponton fontos hangsúlyozni, hogy ezekben a mostani napjainkban megélt extrém kánikulai helyzetekben különösen fölértékelődik egy ilyen elképzelés, mert akármennyi is lenne a részaránya a távfő rendszeren keresztüli hőátvitelnek, az mindenképpen a nap végén a Duna hőterhelését csökkenti, tehát ennyivel tehermentesül a Duna a paksi atomerőmű által termelt hőnek a átvételi kényszerétől, ennyivel kisebb terhelés érni a folyót.
Tringer Ágostont, a Budapesti Közművek Non-Profit ZRT PR és kommunikációs igazgatóját hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Őség idején több mint 50%-kal nőhet a lakosság napi vízfelhasználása. Ezt mondta az Inforádióban a Magyar Hidrológiai Társaság alelnöke. Kugler Gyulával Herceg Zsolt arról is beszélgetett, hogyan tudunk spórolni a vízzel.
Átlagosan földi viszonyban nézzük, és most a háztartási vízfogyasztásról beszélünk, mert ugye a ipar, mezőgazdaság intézményi része az különböző kultúráktól, fejlettségtől függ, és az nehéz összehasonlítani, de általában az emberek a háztartásokban földi viszonylatban átlagosan 170 liter vizet használnak fel naponta.
Ez az, amit megiszunk, amiben fürdünk, amivel főzünk? Ezekből tevődik össze?
Megbocsolgatjuk a kertünket, lemossuk az autónkat, felmosunk, takarítunk, tisztogatunk. Nagyjából igen, ez a háztartási vízigény.
Mennyi az Európai Uniós átlag?
Az Európai Uniós átlag az 120 liter, a földi átlagnál alacsonyabb, de vannak kimagasló értékek, csúcstartók az olaszok, ahol az 240 liter naponta. Magyarország a takarékosabbak közé tartozik, a maga 100-110 liter, de átlagosan inkább éves szinten ez a 100-105 liter per fő per nap az, amit meghatározhatunk.
Ilyenkor, amikor nagyon meleg van, most, amikor beszélgetünk, persze kicsit enyhült az idő, de hát hol van még a nyár vége, akkor sokkal több vizet fogyasztunk? Mennyivel többet?
Település jellegfüggő a dolog, mert üdülőkörzetben ott nyilván a nyári csúcs, az az átlagos mennyiségnek a többszöröse, 3-4-5-szöröse, 6-szörösa is lehet. De ha átlagos körülményeket veszünk, akkor a nyári csúcsfogyasztások az átlagnak a 30-50, és ilyen hőségriadók alkalmával 50% fölé is mehet. Tehát a napi vízigény az akár másfélszeres is lehet az átlagos vízmennyiségnek.
Hogyan tudunk spórolni, takarékoskodni a vízzel? Mit ne tegyünk vele? Még akkor se, hogyha nincsen hőségriadó.
Indokolatlanul ne pazaroljuk ilyenkor a vizet, tehát ilyenek mondjuk a gépkocsi mosás. Aztán szilárd burkolatok, járdák, udvarok, még betonozottak vagy aszfaltozottak, azoknak a hűtésére tömlővel történő locsolást, ezt mellőzzük. Igaz, hogy jobb ott a klíma egy pár percig, amíg az a párolgás megtörténik, de ha sokan csinálják ezt, főleg csúcsidőben, a késő délutáni koresti órákban, na akkor ezek a rendszerek ezt nem bírják. Autót nem mossunk. Viseljük el, hogy egy pár napig vagy egy pár hétig porosabb lesz az autónk az átlagosnál. Hagyjuk ezeket a felesleges dolgokat. De nem azt mondjuk mi, hogy ne fürödjünk, ne tisztálkodjunk, ne mossunk, ne mosogassunk. Nem, ezeket nyugodtan lehet használni. A kertünknek a locsolását se csúcsidőszakban tömlővel, slaggal történő locsolással, meg inkább a gyökérzónának a csepegtetéssel történő öntözésére törekedjünk, erre álljunk rá, és késő este, vagy kora reggel, vagy hajnali órákban történjen ez az öntözés. Tehát ezekkel a praktikákkal mi szerintünk sokat tudunk egymáson segíteni.
Önök preferálják a szürke víz minél nagyobb arányú használatát. Mi az a szürke víz?
Szürke víznek nevezzük azt a háztartásokban, ami mondjuk fekáliával nem szennyezett. Tehát nem a vécékből jön, meg nem a mosogatásból származik, hanem mondjuk a zuhanyozással, a fürdéssel, esetlegesen a mosással keletkező víz. Erre vannak különböző technikák, hogy ezt lehet egy kicsit megtisztítani, és utána visszatenni a hálózatba, a háztartási hálózatba, és azzal öblíteni utána a vécét, és akkor ez a másodlagos hasznosítás követően már megy ugye a tenyűz csatornába a víz, vagy esetlegesen lehet utána növényeket öntözni vele. De sajnos a hazai lakásállomány nem úgy lett kialakítva, hogy két vezeték lenne. Lenne egy ivóvízvezeték, meg egy ilyen szürke víz. Ráadásul ezt ugye tározni is kell, ezt a szürke vizet ott valahol a háztartásunkban. A mostani kialakult lakásállománynál ez alkalmatlan ennek hasznosítására, új építésű, tanya jellegű, ritka beépítésnél van erre lehetőség, hogy ezzel éljenek, akiknek van ilyen lehetőségük, de ez általános megoldást nem ad jelenlegi körülmények között.
Ami a klímaberendezésekből kifolyik a víz, az milyen víz, és mire szabad, és mire nem érdemes használni?
Bakteriálisan fertőzött lehet, vagy szennyezett lehet ez a víz, de mennyiségét tekintve nem olyan jelentés, hogy mondjuk azt mondjuk ne lehetne használni a területeknek a hűtésére, adott esetben akár olyan növényeknek az öntözésére, amik közvetlenül mondjuk emberi fogyasztásra nem szolgálnak, fásszárú növényeinknek a locsolgatására nyugodtan fel lehetne használni, de nem több liternyi mennyiséget adnak ki jellemzően egy nap alatt.
Legfeljebb hőségriadó idején azért olyankor egy ilyen felmosó vödörnyi össze tud gyűlni.
Persze, ilyenre azért lehet használni, de onnan azt semmiképpen nem arra, hogy ezt ivásra vagy olyan konyhakerti növényeknek a locsolgatására használjuk, vagy közvetlen emberi fogyasztásra szolgál.
Vannak úgynevezett víztakarékos csaptelepek, ezek tényleg annyira hasznosak, amennyire reklámozzák őket?
Igen, percenként lényegesen kevesebb víz folyik ki rajta. Van, akit idegesít ez, hogy hozzászokott ahhoz, hogyha megnyitja, akkor azonnal kézmosásnál megfelelő mennyiségű víz jöjjön ki, vagy idegesíti, hogy a vödör később telik meg vízzel, de egyébként ténylegesen van olyan hatása, hogyha ezt használják, ezeket a csaptelepeket, akkor lecsökken a háztartásunknak a vízfogyasztása.
Ugler Gyulát, a Magyar Hidrológiai Társaság alelnökét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Január 1-től a tisztán elektromos autóknak is fizetőssé válik a budapesti parkolás, sőt, lesznek olyanok is, akik az autójuk súlya miatt dupla díjjal számolhatnak. Domanics András kérdezte Antalóczi Tibort, a villanyautósok.hu főszerkesztőjét.
A plug-in hibridekről kell idén november 30-ig leszerelni a zöld rendszámokat. Ezt még 2024. augusztusában döntötték el, akkor születtek meg azok a jogszabályváltozások, amik ezt előírják.
Ennek ugye az indoklása az volt, hogy a plug-in hibrid autók ne élvezzék ugyanazokat az előnyöket, mint a zöld rendszámos, tisztán elektromos autók. Ez megvalósul?
Hát mindaddig, amíg van ingyenes parkolás, addig igen, illetve hát az a helyzet, hogy ezzel egyidejűleg, de magától a zöld rendszámtól függetlenül az adózási szabályok is változtak, tehát a plug-in hibridek adózása azóta kedvezőtlenebb, mint a tisztán elektromos autók adózása, úgyhogy így egymástól függetlenül, de megvalósul, igen.
Említette a parkolást, január 1-től ennek a szabályai is változnak. Mi vonatkozik majd a zöld rendszámos, illetve a plug-in hibrid autókra?
Ugye a plug-in hibrideken addigra már nem lesz zöld rendszám, tehát gyakorlatilag ezek az autók, ez nagyjából 40 ezer autó, amiről beszélünk, el fognak tűnni a zöld rendszámos állományból, tehát függetlenül attól, hogy változik vagy nem a parkolási rend, vagy a parkolási kedvezmény a zöld rendszámos autókra, ezek az autók, tehát a plug-in hibridek januártól már biztos nem fogják élvezni a parkolási kedvezményt. A maradék zöld rendszámos autó az a tisztán elektromos állomány lesz, ők viszont Budapesten a Fővárosi Önkormányzatnak a 2024. novemberében elfogadott új parkolási rendelete alapján ugyanúgy parkolási díjat kell fizetnie, mint bármelyik más autónak. Van ebben a rendeletben egy csavar, a 2 tonna saját tömegű autóknak, függetlenül attól, hogy elektromos vagy hagyományos meghajtású, dupla parkolási díjat kell majd fizetniük, ami azért furcsa, mert az eredeti beterjesztésben, tehát a tervezetben a hagyományos autókra 1800 kiló vonatkozott, a elektromosra pedig a 2 tonna, 2000 kiló. Ez egy nagyon furcsa megkötés az autókra, ami olyan speciális eset és eredményezhet, ahol egy népszerű SUV autó, aminek a dízel változata az befér a 2 tonna alá, az elektromos változat viszont valamivel 2 tonna fölött van, tehát az elektromos, a tisztában üzemelő változat parkolási díja az duplája lesz a dízel parkolásának, ami hát, hogyha arra szeretnénk ösztönözni az embereket, hogy inkább tisztább üzemi autókkal járjanak, akkor pont ellentétes hatást fog kiváltani.
Az adózási feltételek, illetve a parkolás változása után 2027 től lesz bármi jelentősége a zöld rendszámnak?
Ugye az adózás az nem a zöld rendszámhoz kötődik. Tehát szeretjük összekötni, de a zöld rendszám Magyarországon kizárólag a parkolásnál játszott szerepet, tehát a parkolási kedvezményeket lehetett zöld rendszámmal igénybe venni. Úgyhogy a kettő igazából egymástól teljesen független. Hát azért lesznek még olyan városok, ahol nem szűnik meg az ingyenes parkolás, tehát azokban a városokban továbbra is lehet kedvezményesen vagy ingyenesen parkolni a zöld rendszámos autókkal, és én azért bízom benne, hogy a fővárosi önkormányzat még ezt átgondolja, ezt a parkolási rendet, hiszen így az a helyzet, hogy nem ösztönözzük. Tehát az a kedvező folyamat, ami elindult végre Budapesten, hogy most már ez egy szép számmal lehet látni tisztán üzemelő autókat a városba, és inkább ezeket az autókat választják a agglomerációból bejárók is, hogy Budapestre jöjjenek. Ez a folyamat, ez lelassulhat, vagy akár meg is fordulhat, tehát így egy kedvezőtlen irányba mehet el a környezetszennyezés alakulása, ami nem hiszem, hogy érdeke sem a fővárosnak, sem az itt lakóknak.
Nagyságrendileg most Magyarországon mennyi tisztán elektromos gépjármű van forgalomban?
Egészen pontos számot nem tudok mondani, mert a kormányváltás óta akadozik az adatszolgáltatás, de olyan 120 és 130 ezer környéke az, amiről beszélhetünk.
Antalóczi Tibort, a villanyautósok.hu főszerkesztőjét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az olajországok ismét lefékezték az ENSZ klímatárgyalásait, nem sikerült ugyanis több kulcsfontosságú kérdésben sem megállapodni az ENSZ júniusi bomban rendezett megbeszélésein. Így egyesség nélkül zárultak a kibocsátás csökkentésről és az energiaátmenetről tartott tárgyalások is. Erről beszélt az Inforádiónak a Green Policy Center társalapítója és senior klímapolitikai tanácsadója. Schaffhauser Tiborral Kalapos Mihály beszélgetett.
Az ENSZ klímatárgyalás során ilyen országcsoportok tárgyalnak, például Magyarország se önmaga tárgyalna az Európai Uniós blokkban, és több ilyen országcsoport van, például az egyik az arab országok csoportja, a másik pedig a hasonló gondolkodó országok, amivel például Szaúd-Arábia vagy India vannak benne, és azért persze itt különböző érdekek mentén tárgyalnak az országok. A kis szigetországok, a leginkább sérülékeny országok az Európai Unió például nagyon progresszív és előremutató kibocsátáscsökkentési célokat szeretne elérni. Ehhez képest például azok az országok, akik termelik a fosszilis energiahordozókat, abban érekedtek, hogy minél lassabb legyen ez az energia átmenet. És most a bonni tárgyalások, a főleg technikai tárgyalásokról lett volna szó, hogy az ilyen szakértők ültek össze, hogy a különböző jogszabály javaslatokat készítsék elő, amit majd az őszi novemberi ENSZ konferencián fogadnak el majd az ország delegációvezetői vagy miniszterei, és pont arra lett volna szó, hogy a pár éve elfogadott kibocsátáscsökkentési munkaprogramot reformálják meg, és ennek vitassák meg a részét, hogy hogyan lehet ezt hatékonyabbá tenni, kell ezt hatékonyabbá tenni, milyen olyan reformokat lehet bevezetni, amitől jobban működik ez az egész kibocsátáscsökkentési munkaprogram, és hát itt alapvetően elérdekeltek a felek, itt az olajországok a félgóba érekeltek, hogy ez a munkaprogram például, ez leginkább csak egy ilyen workshop-jelik dolog legyen, ahol különböző tapasztalatokat cserélnek az országok, de ne legyenek konkrét lépések benne. Ez az egyik ilyen elem, a másik, ami fontos elem volt, az pedig a tudományos eredményeknek a kérdése, mert hát persze a tudomány adja meg az irányt, hogy merre érdemes menni, merre kell menni a kibocsátáscsökkentés, meg hát a klímaváltozás megfékezése érdekében, és folyamatosan próbálják kétségbe vonni a különböző tudományos eredményeket, és leginkább az ENSZ-nek a tudományos tanácsadó testületét, az IPCC-nek az eredményeit vonják kétségbe egyes országok, hát főleg a fosszilis energiatermelő országok, mert ez is próbálják lassítani az energiaátmenetet.
Ebben a helyzetben hogyan értékelődhet fel Kína szerepe?
Az Egyesületek kilépésével a párizsi megállapodásból Kína sokkal közebb került Európai Unióhoz, Európához, és jóval progresszívebb és előmutatóbb álláspontot vett fel, mint korábban ezt tette. Az is érdekes látni, mert persze Kína a legnagyobb termelője most már az elektromos autóknak, a különböző megújuló energiaforrásoknak, saját maga is hatalmas mennyiségben állít be új megújuló energiatermelő rendszereket, ugye tényleg önmaga is érdekelt abban, hogy az energiaátmenet felgyorsuljon, mert annál több terméket tud persze eladni a világ minden felére, szóval van egy ilyen gazdasági érdeke is, meg a Kínában azért pár éve sokat hallottunk arra, hogy tüntetések voltak levegőminőség miatt, mert olyan rossz a levegőminőség az országban, és ez saját polgári miatt is érdekelt abban, hogy azért egy tisztább energiatermelés, meg tisztább közlekedés álljon át. Úgyhogy Kína elmozdult abba az irányból, hogy lassítsa a tárgyalásfő, és egyre inkább érdekelt abban, hogy az energia átmenet felgyorsuljon. Viszont például az Európai Unió álláspontjával szemben Kína nem szeretne semmiféle kötelező célt, nem szeretne semmiféle olyan dolgot, amit számon lehet kérni bármelyik országon, főleg rajta. Igazából abban érdekelt, hogy legyen átmenet, és minden ország számol döntesse el, hogy ez milyen tempóban és milyen eszközökkel teszik meg. Viszont ahhoz, hogy el tudja adni a technológiát, az elektromos autókat, ahhoz persze az neki is fontos, hogy azért felgyorsuljon ez a folyamat.
Milyen esetben beszélhetünk majd arról, hogy sikeres volt a novemberi klímakonferencia?
Az elmúlt évek mindig volt egy ilyen nagy téma, amit el kellett fogadni. Például Bakuban, a Magyar EU-s elnökség alatt, ott az új klímafinanszírozási célt kellett elfogadni, és ez volt az a fő tárgyalási pont. De például Dubájban arról érdekeztek a felek, hogy mi legyen a fosszilis energiaforrások kivezetésével. Idén viszont Antaljában, Törökországban nincs ilyen nagy központi téma, hanem több ilyen munkaprogramot kell felülvizsgálni, mint például a kibocsátáscsökkentési munkaprogramot, az igazságos átmenet munkaprogramot. Idén kell előrelépni az alkalmazkodás mérő indikátor készlet terén is. Nincs egy nagy politikai cél, de arra is ad lehetőséget viszont, hogy tényleg ezekbe a szakmai kérdésekbe lehessen előrelépni, és alapvetően az lenne a cél, hogy ezekben tényleg sikerüljön valami olyat elfogadni, ami megalapozza a későbbi munkát. Ami viszont esetleg érdekes lehet, hogy van több olyan kezdeményezés, ami nem szigorúan az ENSZ klímatárgyalások alá tartozik, tehát nem fog úgymond jogilag kötelező célokat jelenteni, de az előző brazil elnökség és a soron következő török és ausztrál közös elnökségek több ilyen kezdeményezést indítottak útjára, amik viszont segíthetnek abban, hogy felgyorsuljon az energiaátmenet. Például Törökország most jelentette be Bonnban egy új globális elektrifikáció célt, ami arra szolgálna, hogy jobban elmozduljunk a fosszilis energiaforrásoktól az elektrifikáció felé, és például ez azért segített abban, hogy azért felgyorsuljon ez a folyamat, mert ez be tudja vonni azok az országokat, akik elkötelezettek, be tudja vonni a különböző pénzügyi gazdasági szereplőket, jele tud adni igazából az iparnak, az energiatermelésnek, hogy merre tart a világ és merre van az irány. Szóval bár ezek nem jogi kötelező célok, ezek a kezdeményezések, de azért nagyon fontosak abban a szempontból, hogy cég megmutatják, merre haladunk.
Schaffhauser Tibort, a Green Policy Center társalapítóját és senior klímapolitikai tanácsadóját hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!